Szeretettel köszöntök mindenkit. Bátori Tibornak hívom. Az a megtiszteltetés, hogy ma beszélünk egy kicsit a kutatásainkról, illetve idén megjelent könyvemről. Az önöknek kiosztott kis papírkának, ennek a rövid előadásnak a vázlatát olvashatják. Azért gondoltam, hogy ezt a vázlatot közreadnám, mert maga a téma egy kicsit bonyolult, nagyon sűrű lesz, illetve elég sok adat található rajta, ha esetleg valaki utána szeretne nézni valaminek. Néhány mondatot akkor a könyvről, amiről majd most beszélni szeretnék. Erről a könyvről volna szó, amely tartalmazza igazából a kutatásainknak az eredményét. A könyv adatait megtalálják az előbb említett papírkán, tehát családtörténet határok nélkül a könyv címe. Idén jelent meg a Heraldika kiadónál, állítólag kb. 1300 oldalban. Megtalálják a papírról a Facebookos elérhetőségét, illetve a Heraldika kiadó honlapján található elérhetőséget. Magamról annyit, hogy Márkonyi Tibor vagyok, 1971-ben születtem, ügyvéd, mediátor, ingatlan közvetítő és főállású apuka volnék. És ami a témához tartozik, az talán, hogy a Magyar Családtörténeti és a Családtörténet Kutató Egyesület titkára is vagyok. Adataimat megtaláljuk a papíron. A kutatás, aminek az eredményéről szeretnék beszámolni, illetve a könyvben megjelent, az 1996-ban kezdődött, és a könyv idei megjelenését tartott, tehát 2012 márciusáig, illetve hát a kutatás az továbbiakban is folyamatban van. A könyv valójában nem más, mint egy teljes ősvárt tartalmaz. Az ősfalat most azt értjük, hogy a gyermekeim valamennyi ágú, valamennyi ősének az adatait tartalmazza. Szemben az általában feldolgozásra kerülő családfákkal, amelyek főképpen a névadó ágait vezetik le. Ez az ősfal valamennyi ősfalat tartalmazza, már amennyire én megbírtam gyermekutam birkózni. Viccesen hangzik, de kb. 14 ezer személynek az adatai tartalmazza a könyv. Ezek mind egyenesági rokonok, tehát nincs benne oldalági rokon. Akik ebben szerepelnek, azoktól elvileg a gyermekei mind származnak. A könyvről néhány mondatot. Ugye két kötetről van szó. Az első kötet tartalmazza az ősjegyzéket, ezt a jelentős mennyiségű személyi adatállomány. A második kötet pedig tulajdonképpen egy ilyen összerakott melléklet, különféle összeállítások találhatók benne, többek között úgynevezett nemesi névmutató, mert van benne egy erős nemesi ág. Ez a nemesi névmutató annyiban tér el, könyvbe fogom adni a könyvet, tehát meg tudják nézni.
Jó.
A nemesi névmutató például annyiban tér el a szokványos nemesi névmutatóktól, hogy egyrésztről közzéteszem a címert, a család címerét, a családnak az előnevét, a család nevét, azt, hogy melyik vármegyében jelent meg, illetve hogy hol található meg a címer, vagy milyen forrásokban találhatók a címerek, és az összes családtagot, aki a könyvben szerepel. Így tehát bárki valamelyik családtagra kíváncsi, kinyitja a névmutatót, megkeresi az adott személyt, akkor talál egy sorszámot, erre mindjárt visszatérek, és az első kötetből pedig kikeresheti. Emellett különféle események szerint csoportosításra a könyvben szereplő személyek, például, hogy Mohácsi részére kik haltak meg, kik élték túl, kik voltak nádorok és egyéb közszereplők, vagy esetleg ügyvédek, vagy kik azok, akiket lefejeztek. Tehát különféle szempontok szerint több százalékban csoportosít önöket, illetve a várbarátoknak van egy 472 várat tartalmazó vár melléklet, ami azt mondhatja, hogy a ősjegyzékben szereplő személyeknek mi köze van ezekhez a várakhoz. Ami nagyon fontos, hogy tartalmazza annak a tanulmánynak a részletes leírását, hogy én hogyan kapcsolódom származásilag ehhez a nemesi családhoz, mert ez egy nem túl egyszerű probléma, amiről majd mindjárt beszélni fogok. Fontos, hogy DNS vérvizsgálat, új lenyomat vizsgálat is szerepet kapott ebben a kutatásban. Tehát ennek a részletei szerepelnek ebben, stb. Ha valaki a kutatásomról, amiről most többet nem szeretnék mesélni, mert 18 évről van szó, kicsit bővebben szeretne olvasni, a Magyar Családtörténet Kutató Egyesület honlapján megtalálja a matrikula ezévi kezdet számát, 20-valahány oldalban elmesélem, hogy valójában mi is történt az elmúlt 18 évben. Most egy picit hadd mondjam, hogy miért érdekes ez a könyv, vagy egy picit hadd, ja, körülbelül, igen. Most már is indulhat. A könyv különlegessége valójában szerintem abban rejlik, hogy, és ez megint viccesen fog hangzani, egyrészt, hogy 60 generációt ölel föl a kutatás, a maga a családfa vagy ősfa, az én azt gondolom, hogy hitelesen jól dokumentálhatóan körülbelül a 600-as évekén vezethető vissza. Az azt megelőző 5-600 évből közölt adatok vérmérséklettől függően fogadhatóak el. Mivel mondjuk Nagy Károly szerepel a családfában, ezért például az ő hősei is ott szerepelnek, hogy aztán ezek a táblák, meg az egyes korabeli feljegyzések mennyire voltak pontosak, ugye erről nem tudunk beszámolni, abból indulunk ki, ami rendelkezésre áll. Tehát ez egy 60 generációs munka, én magam nem hinném el, majd eldöntik, hogy mi hihető ebből, mi nem hihető. Fontos, hogy nem találnak ilyen könyvet Magyarországon, Európában sem nagyon. Még egyszer mondom, teljes ősfáról van szó. Tehát nem arról van szó, amit a Nagy Iván könyvében találnak, hogy kerestek egy családot, fiágat megtalálnak, hanem itt az összes női ágat is egyben előadom. Ettől van ez a rengeteg mennyiségű emberke. Ami nagyon fontos volt számomra, hogy keverednek a könyvben a társadalmilag a különböző népcsoportok, a jobbágytól, a nemesség, a főnemesség, az uralkodókig, mindenki szerepel benne egymás mellett. Ez is mutatja azt, hogy mennyire mindenki rokon, és mindenki mindennel, és mindennel összefügg. Fontos továbbá az, hogy a származás helye is teljes mértékben keveredik, tehát az európai összes országok, illetve a közel-kelet, vagy akár Örményország, stb. Ezek mind-mind bejönnek. Ez is figyelemfelkeltő arra, hogy tényleg mindenkinek nagyon messzire nyúló mély gyökerei vannak. És nehéz azt mondani, hogy ki a magyar, ki a nem magyar, tehát országokon keresztül ível ez a dolog. És ami nagyon fontos, és bennem ez nagy békességet eredményezett, hogy a vallások is keverednek, valamennyi keresztény felekezet, zsidó felekezet, illetve a muszlim vallás is mind megjelenik ebben értelemszerűen. A kiinduló pont egyébként az, hogy nekem édesanyám keresztény, édesapám zsidó, innen jön ez az alapvető keveredés, és amiről majd később beszélnék, ez a nemesi, főnemesi ág bejövetele, ez pont a zsidó ágon érkezik be. Csak azért, hogy érdekesebb legyen a dolog. Továbbá, amire fel szeretnék vinni a figyelmet, hogy ez egy magyar munka, a szó jó értelmében. Ez azt jelenti, hogy az utóbbi 6 évben, ami alatt én írtam ezt a könyvet, ugye a kutatás után, arra törekedtem, hogy aki a magyar történelemmel összefüggésbe hozható személy, arról adatokat közöljek. Életrajzszerű adatokat, már amit lehet találni akár az 1300-as évekből, vagy az 1800-as évekből. És mivel ugye bejönnek a külföldi ágak, mondjuk szerepelben ez Rényi Miklós, egyenes ágon, a szigetvári hős, akinek rengeteg külföldi ága van, hogy úgy mondjam, tehát a külföldi ágú ősöket nem kutattam, csak névre és adatokra, hiszen akkor egy élet munkájára lenne elég arra, hogy ugye itt mindenkiről, mindenről beszámoljak. Néhány kedvenc emberekről beszámolok a második kötetben. Ott van például egy Enrico D'Andolo nevű Velencei Dózse, akit azért választottak meg Dózsévé, legalábbis a források szerint 80 éves korában, mert vak volt és gondolták, hogy majd irányítgatják az öreget, ne igazán jön be, 98 évesen halt meg Afónál egy csata után. Na most ugye, hogyha egy emberről csak ennyit mondok, és mennyit lehetne róla írni, tehát ezért ezt a témát nem bontottam ki, így tehát belenéznek a könyvbe, azt látják, hogy magyar ősöknél, akár egy egyszerű jogvágynál is párhol írok dolgokat, és mondjuk egy francia királynál nem írok semmit. Ennek ez az oka. Fontos az, hogy lehet a könyvet lexikonként is használni, szerintem. Visszautalva arra, keresek valamit mondjuk Török Bálintról, megkeresem Török Bálintot, mert benn van, kinyitom és elolvasom, hogy én mit találtam Török Bálintról fontosnak. Aránytalanságok találhatók azért a könyvben, tehát nyilvánvalóan azok az emberek, akikről más lexikonok sokat írnak, én keveset írok, mert annak nem sok értelme lenne, hogy mondjuk Zrínyi Miklósról írni egy újabb könyvet, csak azért, mert ott van benne. Viszont egy jobbágyról, aki mondjuk egy nemesi családot alapított, és lehetett adatokat találni, arról végtelenség írok már amennyit lehetett találni. Tehát az volt a cél, hogy olyan adatokat szolgáltassak, amit csak úgy nem találnak meg a kutatótársak. Én azt gondolom, hogy még érdemel a könyvnek az, hogy vannak olyan családtörténeti adatok, amelyeket én javítottam, tehát akár előfordulhatnak már az 1800-as években élő személyeknél, hogy a négy nagyszülőből háromat tévesen írtak le a családtörténeti irodalomban. Valószínűleg azért, mert nagy emberek lettek a leszármazói, és hát kellemetlen lett volna azt látni, hogy jobbágy volt ott a dédpapa, meg nem voltak nemesek. Én ezeket is szépen belerakosgattam, vállalva ennek a következményeit. Ezek egyébként anyakönyveken tudnak támaszkodni, hiszen ebben az időszakban még anyakönyvek elérhetőek. És ami a legfontosabb, és ezt kell igazából megérteni, és a szakma belieknek is ezt próbáltam elmagyarázni, akik megtiszteltek azzal, hogy nem sokára megjelennek recenziók a levéltári folyóiratokban. Tehát a lényeg, azért jelenik meg ez a könyv, most egy kicsit átugrottam egy másik pontot, mert önmagában az, hogy az én őseim vagy a gyerekeim ősei kicsodák, ez nem egy nagyon érdekes dolog szerintem önmagában. Esetleg kutatástechnikailag érdekes lehet az, hogy jutott a adatokhoz, de hogy őket hogy hívták, ez nem érdekes. Viszont, mivel nagyon sok embernek akár kisnemesi ősei is lehetnek, ezért könnyen előfordulhat az, hogyha egy kicsit megvizsgálja azt a nemesi ágat, és elindul azon, találhat egy őst az én könyvemben, aki vele közös, azonos. Innentől kezdve gyakorlatilag annak az ősének az általa elkészített teljes ősfája rendelkezésre áll. Tehát gyakorlatilag a feladat az, összeverni a saját adataikat az én adataimat, és amit én 18-20 év alatt megcsináltam, az neki rendelkezésre áll, és ő belátása szerint eldönt, hogy elhiszi nekem azt, amit én írtam, vagy ő neki más véleménye van, hiszen sok esetben az egyes szócikkekben leírom, hogy itt nincs konkrét okirati bizonyíték, de mondjuk tekintetlen a időbeli, térbeli, birtokbeli és ilyen olyan összefüggésekre, névadásokra, nagyon valószínű, hogy ezek is ezek az őseik, és akkor én azt vittem tovább ezt az ágat. Ezekre mondom azt, hogy eldöntheti az olvasó, hogy elhiszi-e vagy sem. És ezt azért húznám alá nagyon, mert említettem, ügyvéd vagyok, és nem vagyok szakmabeli, nem vagyok levéltáros, és nem vagyok történész. Innentől kezdve ezt az eredetlenséget megengedtem magamnak, és ez az, amivel nekem a szakmával egy kicsit meg kell küzdenem, hogy bizony én tovább megyek azokon a pontokon, ahol a szakma helyesen egyébként megáll, mondván, hogy nincs okirati bizonyíték. De ha ebből indulunk ki, és ugye családfakutatók vagyunk, hát nem tudom, hogy ki tudna családfát készíteni, hogyha a 100%-ra mennénk mindig. Én azt gondolom, hogy a közvetett bizonyítékok igencsak fontosak, tehát eredetlen módon én ezt a dolgot bevállaltam, ettől lett ilyen kis kövérke ez a könyv. A könyvem kritikájáról is néhány szót hadd ejtsek. A szerzői előszóban körülbelül a három oldalon keresztül sorolom fel a könyv hibáit. Ez azért volt jó, mert amikor a szakmabeliek kézbe vették a könyvet, és írták, hogy Jézusom, mi történik ott, akkor kérdeztem, hogy olvasd-e a előszót. Olvassa el. És hát azokra mutatnak rá, amikre én is rámutatok. A legfontosabb kritikai elem pedig a források hiánya. Ma pontosítanék, ugye. Ha van egy személy, akinek van egy szócikke, egy leírás a könyvben, és ott közlök okleveleket, regesztákat, oklevélkivonatokat, személyes adatokat, ugye ezek valahonnan jöttek. Egy szakmabeli ott minden egyes mondatnál, pontnál megadja a forrást. Ez azt jelenti, hogy akár egy ilyen pici kis szócikre egy olyan másfél oldalas lábjegyzet készülne. És a legszebb ebben az, hogy az egyes források, különösen a családtörténetben egymással ellentétesek. Na most akkor mit csináljak? Megpróbáltam, amikor írtam a könyvet, néhány szemét kiválasztottam, és készítettem ilyet, hogy akkor mi van akkor, hogyha én lábjegyzetelek, és akkor úgy tűnt, hogy a könyv az olyan 6-8000-10000 oldalra nyúlna el, és olvashatatlan és élvezhetetlen lenne. Ezért aztán úgy döntöttem, hogy mivel nem vagyok szakmabeli, fogom és az összes forrást, hogy általában felsorolom a könyv végén, a regisztrátot úgy olyan szavakkal láttam el, ami alapján internetről, különböző adatbázisokból után kereshető, és mindenki ott keresse ki a saját forrását, hogyha érdekel az az adat, hogy honnan van, megtalálható a országos levéltárnak a honlapján. Tehát ilyen jellegű kritikákat, illetve saját magamat, és mondom még azt, hogy bevállalok olyan családi kapcsolatokat, amelyek nem biztos, hogy megvannak. Mondhatok például egy példát, a Vlad Cepes, ugye Drakulának hívjuk, ugye szerepel a egyenesági ősök között. Ott a Baszárab családban igencsak szaporák voltak az emberek, és hát nagyon nehéz megmondani bizonyos korszakban és bizonyos családi ágoknál, hogy kikivel volt együtt. Én innentől kezdve picit bizonytalan a történetírás tekintetben. A lényeg, hogy én elfogadtam azt, hogy nagy valószínűséggel, hogy egy dédunoka, unoka egy zeleméri családhoz házasodik be. Onnan már a zeleméri családon keresztül szépen jönnek az adatok. Én beillesztettem Placepest a családfába, csak azért jönök meg én is örüljek ennek és olvashassuk. Onnan már a Placepestnek az ősmája megint jó. De jelzem, hogy ott van egy kis kérdés. Akkor el is mondtam azt, hogy miért került kiadásra szerintem a könyv. Ami nagyon fontos, hogy hogyan használjuk a könyvet. Körülbelül 50 ötletet tudnék adni, de a legfontosabb három dolgot emeltem ki, és adtam oda nektek most. Ami nagyon fontos, hogy egy Kekulé számozási rendszer szerint áll föl ez a könyv. Ha meg tetszenek nézni az első oldalon alján, ott van egy kis apró kis családfa. A lényeg a Kekulé számozási módszernek, hogy az adott személy őseit, tehát úgy nevezzük legközelebb őseit, szüleit úgy tudom meghatározni, hogy az adott személy, mondjuk legyen a 77-es sorszámú bővényévek Amália, tehát a 77-es számot megszorzom kettővel, az lesz az apuka, plusz egy az az anyuka. És ez örökké igaz. Tehát, hogyha 3 millióval kezdődik a sorszáma, akkor is igaz. Akkor is, ha kettővel megszorzom az apukát kapom, plusz egy az anyuka. És visszafele is matematikailag így számolható. Tehát, hiába van 600 milliárdos sorszámú a könyv végén, hiszen hogy ne lenne az 1500 évvel ezelőtt, ha azt egy számológéppel elkezdik visszaosztogatni kettővel, vagy hogyha leányákhoz értek, akkor igazítanak egy egyest rajta és újra, 60, akkor ha a legutolsó generációból indulunk ki, akkor 60 osztással elérik a gyerekeimet. Ezáltal lehet ezt a hatalmas anyagmennyiséget berakni egy könyvbe, követhetően berakni egy könyvbe, mert mindenkinek csak egyetlen egy sorszáma van. Hiába van negyedik Béla mondjuk 50 ágon benne, egyetlen egy helyen szerepel a negyedik Béla. Ez meg a kettes pontra utal, ahol írom, hogy mi kell az egyenlőségje. Ugye ezt lehet ősvesztésnek vagy ősazonosságnak hívni. Ez azt jelenti, hogy ahogy megyünk az időben visszafele, egyre kevesebb az ember, nekem egyre több az ősöm, tehát szükségszerűen azonos ősök jönnek ki különböző ágakon, tehát többszörösen származunk ugyanazoktól az emberektől, maradhatunk negyedik Bélánál, ott megtalálják a könyvbe, azt hiszem 4 vagy 5 ágon jön be a negyedik Béla egyeneságon. Igyekeztem a legelső megjelenéskor szereplő sorszámot a későbbi megjelenéseknél egyenlőségen mögé tenni. Tehát ez azt jelenti, hogyha egy adott X szám egyenlő Y számmal, akkor az X szám helyett, vagy X szám helyén szereplő személy több, az Y számnál kell keresni. És akkor így átirányítom az adott illetőt a megfelelő helyre, onnan újra épül az ős van. Különben befejezhetetlen lenne, akkor is 20-30 ezer oldal lehetne a családba, de mivel így egy fő egy helyen szerepel, így tehát kordában lehetett tartani az adatmennyiséget. Ami nagyon fontos, hogy a második kötetben, én ezt egy legendás genealógiának nevezem, A második kötetben helyeztem azokat a családfákat, amelyek az interneten, illetve néhány nyomtatott könyvben is szerepelnek, amik átlépik azért a családtörténettel foglalkozó mérsékelt kutatóknak a tűrési képességét, tűrés határát. De egyáltalán nem kizárt, hogy egy része vagy nagy része igaz lehet. Ott tehát az egyiptomi perzsa irányba mennek el ezek a családfák. Mindenki eldöntheti, hogy érdekes-e vagy sem. Érdekesnek mindenképpen érdekes, de hogy esetleg kapcsolható-e a törzsadatban szereplő családfához. Annak a rendszere pedig annyi, hogy a második kötetben megadom azt a sorszámú szemét, ahol az első kötetben elakadtam, tehát nem megyek vissza mondjuk egy mamikonid őseinél a országban tovább, és ezt a sorszámot beadom a második kötetbe, és ott vezetem föl azt az adathalmazt, azt a családfát, ami egyébként leírnak a könyvek. De mondom, tehát azért már az túlmegy minden határon, de egyáltalán nem biztos, hogy nem igaz, vagy részében igaz. Most, ami nagyon fontos, hogy is jött össze ez a rengeteg személy. Ugye nyilvánvaló valamilyen nemesi árnak kell itt lejönnie, mert különben nem lennének adatok, hát nem volna miről írni, hiszen tudjuk, hogy körülbelül meddig terjedt az anyakönyvezés, különösen Magyarországon. És erről szeretnék egy kicsit beszélni, és a Falszegerre vonatkozóan lesznek majd önöknek kérdései. És ezt azért is kell sokszor elmondani, illetve kiemelni, mert nincsen okirati bizonyítékom arra, amit én itt leírok. Mégpedig nincsen arra okirati bizonyítékom, hogy nekem a szép anyám egy köznemes asszony, mert úgy néz ki, hogy az ügypapa az törvénytelen gyereke lehetett ennek a grófnénak. Hogy szebb legyen a dolog, ezt a törvénytelen gyereket pedig egy zsidó családba rakták be, tehát erről egy kicsit többet kellene beszélnünk. Megpróbálom követni azt a tematikát, amelyet itt a második oldalon önöknek előadtam, mert talán így érthető is lesz a dolog. Ez egy 25 oldalas kis tanulmány a második kötetben önmagában. Tehát a dédmamám családja Becknek hívták, a holokauszt után, illetve picit előtte egy-két ág, aki tudott elmenekült, volt, aki elment és visszajött, és a holokauszban elég sokan meghaltak, akik maradtak, elmentek Izraelbe, Uruguayba, Amerikába, Németországban, mindenhol. Ez csak abban a szempontból fontos, hogy a leszármazók, akiket én még annól elértem, 80 és 105 év között voltak, akik már azért elhalogattak, nem is nagyon tudták, hogy vannak más családi ágak. Tehát mondjuk egy uruguayi ágra fogalmasan ment arról, hogy Csehországban mondjuk ilyen egy ág. Ez azért fontos, mert ezeket az ágakat én felkutattam, megkerestem, és mindegyik ágban ezek az idős emberek egy történetet meséltek el, ők se tudták, hogy miért volt ez fontos a családnak, hogy a családi nevet, család nevét eredetileg nem Becknek hívták, hanem Salamonnak. Család valamilyen megbáró, vagy gróf, vagy grófnő, vagy ki tudja, kinek a birtokán éltek, akik hát annyira megszerették egymást ezzel a báróval, vagy gróffal, hogy amikor a báró, vagy gróf halálán volt, és ugye neki nem volt családja, ezért megkérte, hogy hát vegyük fel az ő nevét, hogy ne halljon ki a családi név. Ez olyan viccesnek hangzik, egy 150-200 évvel ezelőtti történetben, hiszen a zsidó vallás nem volt bevett vallás ebben az időszakban, meg hát egyáltalán, tehát hogy egy arisztokrata arra kérni a nála haszonmérő zsidót, hogy vegye már fel a nevét, mert hogy annyira szeretik egymást, ez olyan nem nagyon életszerű ez a történet. De nagyon masszívan ez mindenhonnan jött vissza, több-kevesebb hibával, tehát mondom báró gróf, grófné gróf, tehát ezek a variációk voltak. Gondoltam, hogy érdemes utána nézni, de egy ideig nem találtam semmit. És hát gyakorlatban voltam, ez 1990-98-ról beszélünk, és nem tűnt föl az, hogy ügyszüleimnek, elvű ügyszüleimnek két házasságot is megkötetett egy éven belül. Így jönnek az érdekességek, aztán majd visszatérek a tematikára. Egyszerűen nem tűnt föl, az egyik 1852. május 20-án volt, a másik 1853. május 20-án volt. Ez ezt azért mondanám így önöknek, mert nagyon érdemes fölírni pontosan a dolgokat. Tehát ugye amikor nem tudom, hogy keresek valamit valójában, hiszen az egész családkutatás olyan, hogy én elindulok valahova, de valójában nem tudom, hogy mit keresek és hogy mi várható. Május 20, így 53-at írtam, ott 52-t, biztos nem figyeltem oda, és ezzel elment egy-két év, hogy így mind a két adattal rendelkeztem. És aztán, amikor a fővárosi levéltárban üldögéltem, vártam anyagra, és ott üldök kis könyvtárban üldögéltem, levettem egy könyvet, megint eszembe jutott a történet, hogy most a butaság. És ott vannak a KSH, a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott ilyen könyvecskék, hogy bizonyos településeken kipoltak a földesurak. Sokkal ott volt a Szabolcs-Szatmár-Berek megye, lekaptam, megnéztem azt, hogy hol értek a miénk, és Becknek hívják a földesurat. Na, innen kezdődött a történet újra, és akkor kezdtem el kicsit pontosabban megnézni a dolgokat. Visszatérnék tehát akkor a családi elbeszélésre. A családi név eredetileg Salamon volt, amit említettem, és erről változott Beckre. Ez valójában beigazolódott, mert hogy, és erről majd picit később beszélnék, itt van, tudtam volna, akkor kivetítettem volna. Itt van két házassági anyakönyvi kivonat. Itt, illetve itt házasodnak előleg szép szüleim. Itt H. Salamon, itt Hermann Salamon. Itt Anna Krausz, itt is Anna Krausz házasodik. Tehát Salamon néven házasodnak. Ugye visszatérek erre. Viszont, tehát a második házasság 1853. május 20-ai. 1854. augusztus 10-én születik Kati, Hermann Becknek és Anna Krausznak a lánya. Tehát ebből az következik, hogy 1853. május 20-a és 1854. augusztus 10-e között valóban megváltozott a családi név. Itt be lehet azonosítani körbe az időszakot, hogy mikor változott meg a név. Előbb említettem ez a nemesi téma, hogy kinek a birtokán éltünk, tehát ugye az is beigazolódott, hogy egy Beck nevű nemesnek a birtokán élt ez a család. Kántor Jánosiról van szó egyébként, meg egy más birtokairól, Szabolcs-Szatmár-Berek megyében. Bixát is írt erről, illetve onnan ismertebb talán ez a család, hogy leszármazója a Tisza István, meg az Eszterháziak, Tégenfelsomburg család, és a Tisza-Eszlávi perrel összefüggő. Tehát az interneten is lehet egy-két dolgot erről találni, akkor is, hogy az ember nagyon nem keresi. Akkor ugye felmerült a Salamon név, az, hogy egy Beck nevű nemes birtokán éltünk. A harmadik pont ugye, hogy kihalt a család. Itt arra kell rájönni, vagy végig gondolni, hogy mit jelent az, hogy kihal egy család. Ma már kicsit megengedőbbek vagyunk, de akkoriban ugye azt jelenti, hogy fiágon hal ki. Valójában a kihalás az azt jelenti, hogy fizikailag, tehát itt nincs több utód, de jogilag, illetve társadalom által elfogadott normák szerint, akkoriban az azt jelentette, hogy fiágon hal ki a család. Meglepő, nem meglepő módon fiágon kihalt ez a család, ez a Bökönyi-Beck család. Két lánygyermek maradt, az egyik lett a Tégenfeld-Somburg Imre felesége, aki egyébként igen, kemény családfával rendelkezik, mert ők betelepülők voltak korábban, és Stuart Jakab angol királynak is leszármazója, tehát ott elég komoly dolgok vannak. A másik hölgy pedig szintén hozzáment egy grófhoz, Ordonai Kun Gergelyhez, ő volt Amália, szerintem az én szépanyám. Aki viszont gyermektelenül halt meg az iratok szerint, erre mindjárt visszatérni. Tehát lényeg az, hogy kihalt a család, ahogyan az én családom ezt említette. Amire nincsen bizonyíték, természetesen, hogy ez a Beck valaki kérte volna, hogy felvegyük a nevet. Tehát lehet, hogy ez így színesedett ki a történet, erre nyilvánvalóan nem találtam semmilyen bizonyítékot. És még az is szerepelt, hogy intéző volt az, aki ezt a névváltoztatást végrehajtott, és egy ugyancsak elírt anyakönyvben a Elvi szépapámnál be van írva, hogy ispány, ami valójában kasznár jellegű gazdatiszt, intézőt jelent, tehát még ez is igaz lehetett, amit mondtak, tehát ispánként szerepel az egyik anyakönyvben. Na most, Mivel nincsenek közvetlen bizonyítékaim, ezért muszáj volt elég komolyan neki menni ennek a történetnek. A kis összefoglalóval látnak kategóriákat, akkor beszélnék egy kicsit okirati bizonyítékokról, annak ellenére, hogy azt mondom, hogy nincsenek okirati bizonyítékok. Az első csoportban egy negatív bizonyítékokat sorolnék, mert ugye az is bizonyíték, ami nincs meg. Tehát oka lehet, hogy miért nincs meg. Az egyik oka az, hogy elégett, meg még ezer más oka lehet, hogy miért nincs meg. Az első nagyon fontos, hogy nincsen születési anyakönyvi kivonata az lyukapámnak. Nincs. Sehol sincs. Ott sincs bejegyezve, ahol a testvérei utólag anyakönyvezik. Egy-két testvérénél utolsó anyakönyvezés volt. Ugye akkor, abban az időszakban, tehát most az 1850 és 80-as évekről beszélek, a zsidó anyakönyvek igen hiányosan voltak vezetve egyes területeken, és egyes embereken, aki ezt szerette volna, utólag akár több helyen is anyakönyvezték, ők apa nincsen anyakönyvező utólag sem. Fontos, hogy az ők apámnak a esküvői anyakönyve, ami hát most ebben a formában látható itt, és ezen nem található az, az a fontos bejegyzés, a jegyzet ki van húzva, mert ezt a zsidó törvényekkel összefüggésben kérte ki a család, mert ugye akkor mindenki igazolt mindent, azt is, amit nem kellett volna. Tehát eljutottam Ungvárra, láttam az eredeti házasság anyakönyvi kivonatot. A lényeg, hogy ott utolagos bejegyzésként, és megjegyzésként szerepel, hogy a főregény szolgabírói igazolással igazolta saját magát. Tehát nem volt, akkor sem volt anyakönyve, születés anyakönyve kivonata. Tehát, hogyha valaki úgy megy házasodni, hogy a szolgabírótól kér személyazonossági bizonyítékot magának, akkor nincs anyakönyve. Tehát ez nem szerepel, ez nem ott szerepel az eredeti anyakönyv, mert ezért is fontos tényleg az eredeti anyakönyveket megtekinteni. Ami nagyon érdekes, ez előfordult másnál is, hogy itt sem, sem az eredeti anyakönyvben nem szerepel az anya családi neve. Tehát be van írva, hogy Heine. Hát az bármi lehet. Hanna, Anna, bármi lehet. Nem tudjuk ebből megállapítani, hogy a vőlegénynek az édesanyának mi a családi neve. Az eredeti anyakönyvben sem szerepel. Szintén érdekes, bár lehet, hogy ez picit erőltetettnek tűnik, három tanú szerepel a két tanú helyett a anyakönyvben, és hát én amennyire megvizsgáltam ezt a kérdést, én úgy láttam, hogy ez mind a vőlegének a rokona. Tehát, mintha a mennyasszony nem hozott volna a rokon, ez azt mutatja nekem, hogy nagyon nem akarták azt tudni, hogy ki az anyuka, mármint a vőlegény anyukája, és nagyon akarták, hogy ne firtasson is senki sem ilyen kérdést. Hát, hogyha már három tanút hoznak a kettő helyett, az szerintem figyelemre ad okot. Továbbá negatív bizonyíték az, hogy nincs okirat sem a belügyminisztériumban, sehol sem a névváltoztatásra. Azért szoktak engedélyt kérni, előbb-utóbb. Szóval azért nem annyira szokás úgy megváltoztatni nevet, még akkor sem. Nem mondtam, hogy nem fordulhatott elő, de ez is egy nem létező okirati bizonyíték. Pozitív bizonyítékokkal, okiratokkal kapcsolatban. Hát azért felettén érdekes történet az, hogy a ismét Elvi szép szüleim kétszer házasodnak. Egy éven belül, napra pontosra. Ugyanannyi az életkoruk. 16-16, a kislány 14-15 éves, majd erre mindenik beszélnék. Én ezt az anyakönyvet kiküldtem Brooklynba, hazai rakjukkal is úgy megnézettem, mert még hogy szebb legyen a dolog, a zsidó vallásban ugye vannak olyan úgynevezett tilalmas napok, gyászünnepek, ahol nem lehet örömpölni, nem lehet esküvőt tartani, de azért vannak zsidóknak, mindig vannak kivételek, tehát mindig lehet valamilyen módon, hogy picit megmagyarázni ezt a dolgot, de hát azért mondjuk ezek a legfőbb, mind a kettő a legfőbb gyászünnep alatt köttetett. Nem tudták megmondani a külföldiek azt, hogy ez hogy történhetett, már a külföldi, a New York-i rabbik, vagy nem tudom kik, nem tudták megmondani. Valaki, egy nagyon ortodox ember próbálta nekem megmagyarázni, hogy hogy lehet ez. Ő, illetve ő az a variát, hogy az évszámok nem jók. Jók az évszámok, az anyakönyv egybe van kötve, folyóirással van írva, sorszámok egymás után következnek. Hát nem arról van szó, hogy kétszer jegyezték be véletlenül ugyanazt a házasságot, egyszerűen kettőször kötöttek házasságot ezek valamiért, Már azért sem ugyanaz a házasság, mert különböző adatok szerepelnek benne. Az egyiknél a nevek felét kiírják, a másiknál a másik nevek felét írják ki. Tehát nem átmásolásról van szó. Majd itt említem, hogy az egyiknél a vőlegény házaló, a korábbinál, ugye a házaló az a nagyon szegény kereskedő. A másiknál már kereskedő. Pici különbség? Különbség. Megváltozik a lakóhelyük. Életkoruk nem, tehát ugyanannyi évesek még mind a két esetben. És mind a két esetben...
De egyéb,
ugyanannyi,
egy év. Pontosan egy év.
Nincs hozzáadva egy év, hanem napra ugyanannyi.
Tehát 1852. május 20, 1853. május 20.
Életkorukban.
Nincs hozzáadva.
Nincs hozzáadva egy év. Tehát 16 éves.
52. május 23. Így nem kell megöregedni, így van. És...
Tehát... A házalóból egy
év alatt
lehet kereskedni.
Az lehet.
Hát nekem van rá teóriám, hogy mi. Tehát csak azt mondja rá, hogy nem ugyanaz az anyakönyvről van szó. Mert állandóan ez merül föl, hogy de hát az ugyanaz a házasság anyakönyv. Nem ugyanaz, mert különböző adatok szerepelnek benne. De hogy az a rabbi az olyat nem csinált volna. Hát azért én tudnék erről mesélni, hogy milyen igazolásai vannak rabbikról, akik szerencsétlenek 40-es évek elején milyen igazolásokat adtak ki. Könyvemben is jó. Egyértelműen tudta a rabbi, hogy hamis igazolást ad ki, csak így tudta menteni az adott illetőt, hogy meglegyen a magyar állampolgársága, ne vigyék el. Mindegy, ez most kitérő volt. Maradunk ennél a témánál. Tehát van ugye ez a két házasság kötés. Jó, erre még visszatérek. A következő pont, hogy az ügypapa születési évét 1854-re teszik. Úgy átlagban a többi anyakönyvnek. Ez azt jelenti, hogy a megszületett gyerekeinél be van írva, hogy hány éves a papa, meg a házasság anyakönyvi kivonatában, meg a halott anyakönyvi kivonatában. Ez könyvben láthatják, grafikonban ábrázoltam ezeket, hogy ne bízzam a véletlenre. Készítettem ilyen kis ábrákat, hogy meddől meddig születhetek, ha én visszaszámolok ezekből az anyakönyvekből. És megnéztem, hogy van-e valamilyen meccéspontjuk, hogy mi lehet az a közös pont, ahova ez úgy visszautal. Hát nem 1854-re, hanem korábbi időszakra, de mondom még egyszer, 1854-re utal vissza a születése tekintetében. Viszont azzal az a baj, hogy 1854. augusztus 10-én megszületik említett Katalinunk, akiről később nincs hír, eltűnik, nem találom a halott anyakönyvi kivonatát, hogy nem házasodik, valószínűleg ő picikén meghallhatott. Én azt gondolom, hogy ezt a születési időpontot használták arra föl, hogy az ügypapának alibit csináljanak a születésre. Tehát nem születhetett ugyanattól az anyától, ugyanabban az évben különböző időpontban az ügypapa. Tehát e tekintetben ez önmagában mutatja, hogy itt is újra valamilyen probléma van. Aztán jönnek az érdekességek tovább. Ügypapa halott anyakönyvi kivonata, az egyik kedvenc volt, amit soha senki nem értett, én már azt hiszem értem. Ja, ügypapa édesanyjának a neve nem egyezik meg a édesapjának a felesége nevével. Pedig már 55 éve voltak házasok, ugye emlékezünk rá, hogy 14 éves korában házasodik az anyuka, tehát a feleség, de Róth Anna van beírva. Na most lehet azt mondani, hogy tévedtek, de fél évvel korábban hal meg Krausz Anna, mint a elvileg a fia. És nagyjából egy helyen éltek, tehát 5 kilométerre. Az nagyon furcsának arra nálam, hogy a családból 50-en voltak éppen ott a családból, hogy ne tudják, hogy egyébként még élő, mert túlélte a fiát a szépapa, hogy ki volt, hogy hívták az apamát. Tehát az, hogy itt elírták, ez is azt mutatja, hogy az anyuka személyével valami probléma van. Aztán a következő, meg hát ugye itt az életkor, de erről beszéltünk, hogy hát annyi éves, amennyi. Ez meg az édesapjának a halott anyakönyvi kivonata, ez egy fél évvel későbbi. Itt 3 alatt éves. Először is az életkora, az mondjuk belefér a képbe, 86 helyett 90, ezt még ugye lenyeljük. De azért az a 90 év az jobban hangzik akkor, hogyha mi akarunk egy nagyon idős kis fiút csinálni, akinek nincs nyoma, tehát nem véletlen szinten ez a 90 év sem. Viszont ugye egy ilyen, tehát Krausz Anna a feleség, tehát nem Róth Anna, és be van írva édesapjának, a Beckhel vannak, hogy Beck József. De az valójában Salamon Jóhás volt. Viszont megírták édesanyjához, hogy Salamó Mirjam, akit Lein Mirjam volt. Hogy ez most megint miért történhetett így? Nyilvánvalóan azért, mert mindenki tudta, hogy a Beck Hermannak, azaz az ükbabának az apukájára, valami közben a Salamón családhoz, hiszen Salamón volt az eredeti név, és nem Beck. Tehát hogy lenne más megoldás, mint hogyha az anyja volt Salamón? Mert azt nem írható, hogy Beck Hermannak az apja a Salamón Jónás, ha nem kérnek például engedélyt. Tehát én azt gondolom, hogy ezért született ez a több szempontból téves anyakönyv, hogy így tulajdonképpen így legalizálták a dolgot, hogy hát igen, a mama volt Salamón. Nem Salamón volt, Klein volt a mama. Az meg itt szerepel a házassági anyakönyvükben, kétszer is, vagy kétszer házasodtak. Csak hogy biztos legyen a dolog. Erről még sokat tudnék mesélni, de nem fogok, mert nem lesz rá idő. Ami nagyon fontos, hogy ezek után igazságügyi szakértőhöz fordultam, mert hát ez már nem a vicc kategóriájába került, és azt gondoltam, hogy akkor ezt végig kell kutatni, mert ez nem... Ez nagyon érdekes, soha nem hallottam ilyet, és muszáj ezt végig kutatni, mert különben nem lehet semmit sem mondani, hogyha nem megyek azokon a vonalokon még, amik végig kutathatók. Háromfajta igazságügyi orvos szakértői bizonyítékot sorolnék itt föl. Az első csoportban megengedő bizonyítékok tartoznak. Nagyon fontos, hogy mit jelent a megengedő. Ez azt jelenti, hogy az orvos szakértői vizsgálat eredménye az, hogy nem kizárt, ilyen lehetséges. Ez nekünk kutatóknak azt mondja, hogy hú, ez nagyon jó, ez jó. Ez valójában az igazságügyi orvos szakértésnél negatív eredménynek minősül. Tehát ez alapján perben nem lehet semmit sem mondani. Ez arra jó, hogy azt mondja, hogy nem kizárt. Megengedem, hogy az legyen, de nem igazolom. Arcantropológiai vizsgálatot tartottam. Bújdosó Györgyi professzor asszonynál, talán emlékeznek a Toma András ügyére, az utolsó magyar hadifogó ügyére, ő volt az, aki végig rendetette azt, hogy melyik családból származik az ember. Ezért fordultam hozzá, mivel neki van e tekintetben a legnagyobb gyakorlata. Tehát ő hozzá vittem el fényképeket, illetve a családról találtam egy festményt, egy Barabás Miklós festményt a Hermann Otto Múzeumban Miskolcon. Ez az a festmény, a Degenfeld család a festménynek a címe. A szakirodalom, már mint a képzőművészeti szakirodalom, aként írja le, hogy szülőpár és három lányuk látható a képen. Picit ugrok egyet, a antropológiai vizsgálatok az eredményeként tudtam igazolni, hogy nem szülőpárról van szó, hanem az ő testvérről. Elég nagy a különbség. Át is nevezték a képet, úgyhogy most már talán Degenfeld gyerekek címben található a múzeumban a kép. És ezt a vizsgálatot, ami ugye antropológiai vizsgálatot jelent, mert a képeken szereplő személyekről különböző történeti múzeumokból mindenhonnan gyűjtöttem fotókat. Tehát így került bizonyításra az, hogy kik szerepelnek rajta, ezt különböző orvos szakértői kongresszusokra, világkongresszusokra viszik, mint érdekességet, hogy hogyan lehet fényképek alapján mondjuk festmény témáját kicsit rendbe tenni. Arcantropológia. Mutatok magunknak a két képet, hogy mi az, amire azt mondja az igazságügyi orvos szakértő, hogy lehetséges. Ez ugye, ez a kinagyított kép erről az előző festményről. Ez a hölgy, később Oleszkáti hercegné, lényegtelen. Ő ugye 1836-ban született, 1925-ben halt meg, egy 1855 körüli Barabás Miklós festményről van szó. Ez pedig az én rokonom, dr. Jana Markova, 1946-ban született, Prágában él. Ha ránézünk erre a két képre, én szerintem ez eléggé beszélő magáért, de a különböző arcantropológiai pontok bemérése után valami 17 vagy nem tudom, 18 egyezést találta a szakértő asszony. Én azt gondolom, hogy ezt is körülbelül esetleg, mert ez érdekes. Ennek ellenére nem mondta ugye erre a biztosat, erre nem nagyon lehet azt mondani, de hát ugye eléggé hasonlít. Vagy a másik, ez a Degenfeld Imre gróf, ez pedig a szerencsétlen holokausztban elhalt dédmamám testvére. Hát talán egy közelebb jönnek, azok látják. Itt is azért elég sok a hasonlóság, itt is bemérték a különböző pontokat, szemtávolság, fluor, stb. Erre is az jött ki, hogy hát eléggé feltételezhető az, hogy azonos családból származás történik, vagy történt. De arcantropológiával erre jutottunk. Na most ez azért volt jó, mert lendületet kaptam, hogy hát folytassam ezt a dolgot. Ja igen, pontosabban ez az utóbbi kép, amit az urakról mutattam, az már a második kategóriába tartozott, ahol a kapcsolat feltételezéséről ír a szakértő, tehát ott már leírta azt, hogy hát azért ez valószínű, hogy ez a kapcsolat ez megáll. Ami érdekes, nagyon új lenyomat vizsgálatot is lehetett csinálni. Elég sok úgymond rokonnál jártam, itt neveket nem mondhatok, és hát eléggé elhajtottak, mert hát az a kérdés elég furcsa volt, hogy kezicsókolom maga a nagyon XY, én pedig ebből a zsidó családból jövök, és mi rokonok vagyunk, én ezt szeretném bizonyítani. Nem mindig örültek, de volt, aki örült. A lényeg az, hogy én ahhoz kértem a hazajárlásomat, hogy adjanak vért a vizsgálatokra, illetve arcantropológia és új lenyomat vizsgálathoz járuljanak hozzá. A Tisza István miniszterelnöknek az egyik bibliókája adott. Ez csoda volt, adott. És a vizsgálat az úgy történt, hogy a Tisza leszármazó, meg az apám, meg egy néhány más családtagok vért vettek, új lenyomatot vettek, meg arcantropológiát csináltak. Itt, amit érdemesnek tartok kiemelni, az, hogy a különböző indexek vannak, mutatók vannak új lenyomatunkkal kapcsolatban. Tehát, hogy mondjuk milyen a mintairányítottsága, hurkok vannak, örvények vannak rajta, egy adott területen hány darab ilyen jellemző van, stb. Na, a lényeg, hogy TLC indexnek hívják ezt, könyvben leírom, hogy ez micsoda. A Tisza leszármazó, meg apám között 98,6%-os azonosság volt. A KI Index, ez egy másik mutató, az 90,3%-os egyezést mutatott. A apámnak a tenyere 70%-ban egyezett a Tisza leszármazó tenyér típusában, vonalaival, stb. A bal tenyere pedig 50%-ban egyezett. Ez azért eléggé megint arra utal, hogy a kapcsolatnak meg kell valamilyen módon lennie. Egyébként az a szép, hogy hát ugye nyilvánvaló a Tisza család, meg ez a zsidó család, térben időben a fölrajzolva család, hát egyetlen egy helyen találkozhatott, itt Kántor Jánosiban, akkor, amikor ezek a házasságok megkötöttek. Tehát máskor össze sem futhattak, tehát még időben és kimmelatóan. A harmadik pedig, amit szintén fontos volt, hogy kromoszoma vizsgálatot csináltunk. Ez úgy működik nagy vonalakban, hogy kromoszoma, emberi kromoszomákat kivonják a vérből, lefotózzák és megvizsgálják, megnézik, hogy milyen a formájuk, glókusz, stb. Hogy néznek ki. És ott három kromoszoma esetében mutatta ki az orvos szakértő, hogy polimorfizmus hasonlóság, azonosság van az apám és a Tisza leszármazó kromoszomái között, ami megint arra utal, hogy feltételezhető a kapcsolat. Egy zárójeles gondolat, hogy mit jelent az, mikor lenne biztos, például akkor, hogyha olyan elváltozás lenne a kromoszómán, ami ritka betegséget okozna, és mind a kettőn az lenne. Tehát szerencsére ilyet nem találtak, de pekjemre nem tudok így sem 100%-os eredményt produkálni, ez is egy közvetett bizonyíték, de így sem az volt, hogy nem találtam semmit, hanem három kromoszómán találtunk ilyeneket. És van az úgynevezett megerősítő közvetett bizonyítékon. Ennek a története annál hosszabb egy picit, mint ahogy én ezt itt most elmondanám, de lényegét tekintve eredetileg azt tételeztem föl, hogy a férfi az, aki a családon kívüli férfi, akitől az ükmapa származik, hiszen általában azt szokott lenni, hogy az apa nem az, akit gondolni apának, nem pedig az anya nem az. És lényeg az, hogy abból a családból, ahonnan ilyen a gyanúsítottakat méltem felfedezni, szereztem Y-kromoszómmal, tehát ugye fiágon gyakorlatilag mutáció nélkül örökülődő kromoszómát sikerült találni, illetve az én családomon belül Izraelből, Amerikából és Csehországból, meg hát Magyarországról különböző ágamból szereztem a férfi, tehát Y-kromoszómát. Ezeket egy másik laborban kivizsgáltattuk, már olyan, mire más, hogy egyiket Prágában csinálták, Amerikában, meg itt Magyarországon, és a mi családi kromoszomány teljesen 100%-ban egyeztek, és a hozott, a gyanúsított kromoszomány teljesen eltért. És innen derült az ki, hogy az eredeti feltételezésem téves. Most én visszavonultam a kutatásban, de nem akarom magukat megzavarni. Viszont mi szempontukból igazolja azt, ha van kapcsolat, akkor a nőjágon kell bejönnie. Ahogy egyébként itt a furcsa anyakönyvek is mutatják. Néhány dolgot még a közvetett bizonyítékok rendszerén, csak úgy esetleg tanácsként, hogy mik lehetnek ezek. Azt gondolom, hogy gyanús dolog az, hogyha ez 150-200 évvel ezelőtt majdnem minden családban, de a zsidó családoknál, különösen az ortodoxoknál nagyon gyanús az, hogyha valaki nem adja a papa, a mama, a nagypapa, a nagymama neveit a gyerekeinek. Ez egy tisztelet volt, hogyha meghalt valaki, vagy a nagybácsi, akkor adták a gyereknek a nevét, hogy vigyen tovább. Hát az ügypapának egyetlen egy gyerekének sincsen olyan neve.
Bocsánat, igen. Élőnek nem adták.
Ez így van, ez így pontos így van, de halott emberét sem adta. Tehát nincs azonosság, pedig azért volt gyerek rendesen. Ez is azt mutatja, hogy az ügypapa valahogy vagy tudta, vagy nem tudom, de nem adta azokat a neveket, amik a családban szerepeltek. Ugye említettem a B-pontban, jelzem azt, hogy ezt a házon és a kereskedő kérdés. Mert megint lehet véletlen a következő pont, hogy nagyon fiatalok voltak, a főleg én 16-17, már mint a két házasság törésről beszélek újra. A mennyasszony ilyen 14-15, ez még úgy el tudjuk képzelni esetleg, de ha mondjuk egy statisztikát csinálnak, mert csináltam, ezt sem hiszem véletlenre, hogy ott azt az 5 évet, hogy statisztikailag megnéztem, teljesen kirívó ez a két házasság, tehát a férfiak olyan 20-21, nem emlékszem pontosan, itt a könyve, de ilyen 20-21 évesen házasodgattak, a hölgyek 17-18 évesen, tehát ez a 14 éves korban történő házasodás, ez ilyen szempontból is nagyon, nagyon feltűnő volt. Ahogy említettem, illetve ezt most egy picit nehéz lenne kifejteni, amikből látnák a könyvben szereplő adatokat. A lényeg az, hogy matematikailag sem származhat az ügypapa egyik házasságból sem. Az első házasság már törvényesen. Az első házasságból azért nem származhat, ez már logikai úton is kiderül, mert hogyha a második házasságot nem mint elváltként, özvegyként kötik, hanem nőtlenként, hajadonként, akkor ebből csak egy dolgot lehet következtetni, hogy érvénytelen volt az előző házasság. Más nem történhet, tehát nem lehet. Érvénytelen házasságból törvényes gyerek nem származhat. Ha viszont azt nézem, hogy a második házasságból kellene származni a törvényesen az ügypapának, az meg azért nem lesz jó, mert egyszerűen nem jön ki a dolog a Katika miatt, mert hogy a Katika meg 54-ben megszületik, a házasság után másfél évvel, ugye neki is pocakban kellett tölteni egy időt, de egyszer nem jön ki matematikailag se, egyik házasságban se, hogy a legfalajtatókban. Nem ikrek. Nincsenek ikrek, nincs beírva semmi, és ez két anyakönyvben is szerepel. Nincsen ikrek. Tehát magyarul nem lehet a törvényes gyerek az ügypapa, semmilyen szempontból a szép szülőknek. Szerintem érdekes az is, hogy annak ellenére, hogy a családból azért eléggé maradottak fényképek, a papáról nem maradt fénykép, persze ez is lehet véletlen, illetve az, hogy a sírja sincsen meg, no, a másodnak meg megvannak a sírjai. Tehát gyakorlatilag így a körbe vész az ügypapa. Még egy érdekesség, hogy az egyik gyereke az ügypapának, téglás település volt ennek a családnak a központja. Soha semmi közük nem volt téglás, egy picit odébb érdegéltünk, de 44-ben teljesen váratlanul megjelenik az egyik gyereke tégláson, ott nősül meg. Ez is lehet véletlen, én viszont arra gondolnék, hogy ő akkor védelmet próbált kérni a családtól, vagy a család leszármazottól, de ez abszolút hipotetikus feltételezés. Akkor még néhány észrevétel a Beck-Amáliával kapcsolatban, és utána, ha megengedik, ha van annyi időm még, azt mondanám, hogy szerintem mi történt valójában ezzel a dologgal. Mondom még egyszer, azért mesélek ilyen sokat erről, mert nincsen okirati bizonyítékom arra, amit én ott leírom a könyvben. Tehát ez a sok ős, ez ebből származik. Tehát a meggyanúsított ugye szépmama, a Beck Amália, ő az ügypapa születésekor már özvegy volt és gyermektelen. Még egyszer, mint gyermektelen özvegy, grófnél. Ez olyan nagyon erősnek tűnik. Erről majd mindjárt mesélnék néhány dolgot. Viszont ő volt a Beck családnak a feje, ez a Beck Amália, mert az édesapja őt fiúsította, ő volt az idősebb lány. Tehát mondhatom azt, hogy Beck grófné, grófnő adta a nevet, adhatta, mert ugye ő volt a család feje, hogy így mondjam, tehát ő rendelkezett idézőben téve a névvel, tehát magyarul ő volt, aki fiúsított korábban az édesapa, és a mama, tehát erről a nőről semmilyen információ nagyon nincs, annak ellenére, hogy az unokahúgai, az unokahúga volt ugye a Tisza Kálmának a felesége, ezek a Degerfel gyerekek mindenkivel leveleztek az ég adta világon. Még a nagyanyjuk testvérével is leveleztek, megmaradtak ezek a levelek a Tisza család hagyatékában, de az édesanyjuk testvérével semmi. Tehát egy köszönő levél, egy jó napot kívánok, semmi nem maradt. Továbbá, amikor meghal a Degerfel név, agyvérzésben 40 évesen, és jön ki a halott értesítő, hát ilyet nem tudom. Nincs rajta az egyszer testvére. Tehát azért látunk már halott értesítőt, az ég adta világon mindenki ráírta akkoriban, tehát aki számított, az egyszer rokonát nem írta rá a férje. Tehát nem szerepel rajta, őnek viszont nincs halott értesítője ennek a nőnek. Tehát ő vele valami történt. És akkor itt a kis papírkán az utolsó gondolat, ami nagyon szép, hogy kutatás közben találtam ezt a dolgot. A Turulnak, ez 1904-es számában van egy tanulmány, ami Tisza Istvánnal kapcsolatos, és van benne ez a mondat. A napi sajtóban újabban, mind gyakrabban merül fel az az állítás, hogy Gróf Tisza István nagyanyja zsidó volt. Ez merőben téves. És akkor leírja, hogy miért téves szerintem. De hát itt ebben az az érdekes, hogy melyik nagymamát vizsgálták, a Bökönyi Beck Paulinát, hanem Beck Máriának a testvérét. Tehát én könnyen el tudom képzelni azt, hogy volt ez a mi családunk ilyen ott zsidósanok lebegett ott körülöttük, és ezen a női ágon, és valószínűleg, hogy lehetséges, nem tudom, talán ez lehetett az, amit felhoztak akkoriban a Tisza Istvánnal szemben. És hát gondolom, hogy ez kemény támadás volt, mert hát különben a Turul nem foglalkozott volna. Tehát ez lett volna az én kis előadásom. Egy bővített mondatban elmondanám tehát, hogy szerintem mi történt valójában ott. És akkor a család ott él a haszonélőként ezen a birtokon. Ott van az özvegy grófné, aki egyébként Erdélyből Bájogról közlekedett oda be, Bájogolnak ott, stb. Mindegy, tehát ott van. És hát valamelyik férfi rokonnal összeszűrte a levet, összetalálkoztak. Miért mondom, hogy férfi rokon, miért nem mondom, mondom, hogy az Elvi szépapámmal, vagy azon az apjával. Csak annyit tudok, de az Y kromoszóval stimmel. Tehát akivel a gróf né hát együtt volt, az Beck férfi volt. Mind a két variációnak megvan a létjogosultsága. Ha azt mondom, hogy az Elvi szépapával, akkor az ifjú hév, ugye akkor 16-17 éves volt a szépapa, 44-45 éves volt a grófné, lehet, hogy tetszettek egymásnak, nem tudom. Ha azt mondom, hogy a szépapa apukája, az meg, mit tudom, 10 évvel idősebb volt a hölgynél, nem tudom ki volt. Lényeg az, hogy megtörtént valószínűleg, aminek meg kellett történnie, és teherbe esett az addig gyermektelen grófné, akinek a férje egyébként kolerában halt meg, Bájogon a 49-ben a szabadságharc, csatái arra vitték a kolerát, hogy megkapták. És gyermektelen volt, sosem volt gyereke, és a férjének a testvérei közül is csak egynek volt gyereke. Tehát ott is nagyon elhaló állat voltak. Tehát gyermektelen grófné terhes. Nem jó hír, és várnak. Mert ugye előfordul az, hogy hát elmegy a baba. Nem ment el a baba. Még mindig várnak, nem ment el a baba. Hát akkor szólnak a Salamon gyereknek, hogy kellene valamit csinálni, találjatok ki valamit. A Beck Amália édesanyja egy bárcai lány volt. Bárcai a birtoka, lehet, hogy nem véletlenül, egyenesik azzal a területtel, ahonnan ez a Krauszonnal jön. Hirtelen találnak egy ilyen 14 éves kislányt, gyorsan összeházasítják a Salamon Hermonnal. Mert megszületett, gondolom, a gyerek. És hát ugye adjuk oda neki. Csak hogy, ugye abban az időben, ez Bach korszakról van szó, az osztrák polgári törvény, ugye egyéb szabályt vonatkoztat itt a magyar zsidókra is, és nagyon kemény szabályok voltak, be kellett jelenteni a házasság iránti igényt, ki kellett hirdetni, tehát volt egy procedúra előtte, egy komoly procedúra volt előtte. Nyilván ez nem történt meg, gyerek megszületett, tessék, ők elszaladtak vele, de elég gyorsan rájöttek arra, hogy nem lesz törvényes gyerek, nem tudnak érvényes házasságot produkálni, és itt probléma lesz, innentől kezdve nem lesz jó. Én azt gondolom, hogy az történhetett elég rafinált módon, hogy összezavarják, ahogyan engem is sikerült, a népet, egy évre rá, hogy a dátum azonos legyen, hiszen a különösen a zsidóvallásnál nem annyira foglalkoztattak, hogy én nem azt tapasztaltam, hogy ki mondjuk hány éves, mint ezek a hónapnapok az érdekesebbek talán, ilyen emlékünnepekről, stb. A lényeg az, hogy május 20. Tehát egy évre rá, május 20-án újra összeházasodnak. Zárójelben mondom, hogy vannak olyan területek, voltak olyan területek Magyarországon, ahol ismerték a próbaházasság intézményét, lehet, hogy találkoztak vele, meg fognak találkozni, ahol pont egy évet kötöttek ki a felek, hogy együtt élnek, és hogyha abból születik gyermek, tehát termékeny a nő, akkor feleségül veszi a mamát, a papa, ezt hívták próbaházasságnak, lehet, hogy ezzel függőt össze vagy én előtt a gondolat. Tehát én úgy gondolom, hogy emiatt megkötöttek ezt a második házasságot, és hogy ez a dolog valójában működhessen mindenki számára jól, szerintem ehhez kellett a névváltoztatás. Gondoljuk el, hogy a Salamon név. Hát, Salamon. Tehát én azt gondolom, hogy abban állapodtak meg, hogy a kis dotáció miatt, tehát nem véletlenül lehet szerintem kereskedő a következő házasságnál már az apuka, hogy az anyuka titokban támogassa ezt a gyereket, hogy vegyék már fel ezt a megnevet, hogy kicsit könnyebb legyen utolérni őket, mert a jó épülőkból vannak, meg nem tudom mi, és ezért vették föl szerintem a nevet a második házasságkötés után. Akkor ugye meg is születik ez a kis Katalin, aki eltűnik, majd a család is eltűnik, elpucoltak valahol a Beregszász környékére, és majd 1863 után jönnek vissza, és még születgettek a gyerekek. Még 1878-ban is születik még gyerekek Rausz Annának, tehát tényleg mutatja, hogy mennyire fiatal volt a házasságkötéskor. És még talán az is tetten ér, hogy bemagyarázhat, hogy miért mentek el, és hogy miért jöttek vissza. Tehát valójában messzire vezet, országbírói értekezleten, talán 1861-ben hozta olyan döntést, hogy ezt az osztrák előbb említett szabályozást nem tartják, visszamenőlegesen nem tartják érvényesíthetőnek a magyar zsidósággal kapcsolatban. Innentől kezdve tehát az első házasság is érvényesnek minősülhetett akár. És érdekes, hogy időben pont ezzel egybeesik, hogy ők visszajönnek Beregszászról, és ott utána ott érdekelnek, hogy Beregszászon is érdekelnek. Én azt gondolom, hogy ennél többet nem tudok most így röviden elmondani a történetről. Ha van kérdés, szívesen.
Ez is nagyon köszönöm. Ezért már nagyon érdekes, hogy előttől ebbe egy, és akkor utána múlt órán előkerült az, hogy nehéz kárpátaljai területen kutatni, és azt említetted, hogy kutattál, hogyha erről egy picit, hogyha valaki arra indul el, akkor hogyan induljon el?
Most melyik verziót mesélj?
Ha járható,
hogy
azt nem mesélhet.
Lehet,
hogy... Jó, elmesélem a járható variációt. Engedélyt kell kérni, ugye Ungváron a levéltárban a kutatáshoz. Saját családra egyébként megadják, mert felpuhultak, elment a korábbi úr, most egy új, sokkal kedvesebb úr van, és valóban van most együttműködés is kezd kialakulni. Tehát megadják ezt az engedélyt, és még talán azért sem nagyon szólnak, hogy hol fotózgatnak az emberek. Egy dolgot azért elmondanék, hogy az anyakönyvek állapota az változó. Ez alatt én azt értem, hogy akár hetek alatt is változhat. Ezért mindenkit arra biztatnék, hogy akár igyekezzen kutatni, mert hogy esetleg szokások egész oldalakat kölcsönadni őkbe. Mondjuk, amin ugye más adatok is szerepelnek. Tehát erről többet inkább nem mesélnék, a lényeg az, hogy most már egyre jobban kutatható. De még Ukrajnával kapcsolatban akkor milyen érdekességek vannak. Az első anyakönyvet nagyszülősről, mert onnan is származik ugye a család, mindegy. 1996-ban kaptam, külügyminisztériumban kellett beadni kérelmet, ezt elküldték ide a konzulátusra, anyakönyvvezetőt, visszaküldte, visszakaptam 3-4 év. Jó. Ez így lenne akkor, most egy kicsit felgyorsult, de a lényeg, hogy ne felejtsük el, hogy a szláv országban egész másképpen nevezik az embereket. Tehát ugye az apa nevén. Az anya nevén a jó életben nem akarják beírni az anyakönyvbe. Ilyanovics, ez az Ovics, ez. Mert ugye írják mondjuk ukránul a nevet. Tehát fölírják ukránul az én nevemet, hogy Várkonyi Tibor, ekkorában, hogy ezt én kértem, és mit tudom én, az egyik másik szépapám, hogy a Salamanovics Izsák Rózentál. És ennyi. Magyarul érdemes oda is sajnos kimenni, hogy könyörögni mutassák, hogy ki volt az anya, nem írják be. Tehát, hogy ilyen, még azt is beírja, hogy cukorbetegségben van, betegsz ukránul, az anya nevét nem hajlandó beírni, mert az ott nem bírjuk.
Kérdés?
Igen, kérdés. Tehát ugye ez rengeteg embert jelent, és rengeteg nyelvet, úgyhogy biztos voltak segítői tanulatok, tehát ezt hogyan szerzett az egészet.
Már ez az anyag összeállítás?
Hát az anyag összeállítás olyan, ahogyan történt, ugye már rengeteg nyelven, Martintól a ukránil, akkor maradjunk ennyiben.
Igen, akkor én pár dolgot tudok mesélni, tehát én nem tudok latinul, így tehát amikor oklevelet kellett fordítani, akkor Tuza Csilla és elsősorban őt kértem meg okleveleknek a fordítására. Érdemes valóban okleveleket lefordítani, mert nagyon problémások tudnak lenni, de azért azt mondjam el, hogy az országos levéltár által, hát főleg Mohács előtti okleveleknek a regesztályi az én véleményem szerint nagyon használható. Azt kezdek megtartok az interneten, tehát azért nem kell mindennel megírni latinul, bár a szakmai álláspont nem ez, hanem az, hogy aki ír valamit, azt ugye eredetben olvassa el ezeket az okleveleket. Én azt gondolom, hogy ha valaki megcsinálta a regesztályt, azt használjuk fel. Tehát egyik kérdés ez. A másik, németül sem tudok, így tehát ott más segítségeket kellett kérni, mert ugye főleg ez a két nyelv, ami ugye körbekerült ezekben az időszakokban, tehát kicsit ilyen féllábú voltam ebben. Ez jelentett anyagi terheket, és különösen az orvos szakértői vizsgálatok jelentettek anyagi terheket, de ennélkül ezt a könyvet nem lehetett volna megjelentetni. Ami a földrajzi határokat illeti, ez nagyon érinti, ez nagyon messzire vezet. Nyilván a Mormon egyház, ugye Jézus Krisztus Szentjének utolsó egyházáról majd lesz előadás, vagy lehet, hogy volt, nem tudom. Most lesz majd, akkor nem megyek nagyon a részleteibe bele, de amikor a feleségemmel összeismerkedtem, az ő apai ága Maastricht mellől Hollandiából jött, meg Sziléziából jött, meg mindenhonnan jöttek ők is, mint mi is, mindenki mindenhonnan jött. Így tehát a Mormon egyházon keresztül, ez mondom meg 90-es évek, meg tudtam rendelni Salt Lake City-ből, illetve Németországból az adott mikrofilmeket, azt elhozták ide Budapestre, és én itt megcsináltam a holland családfákat is. Igazából azt tudom elmondani, hogy a francia forradalomig, mert a franciák nem vicceltek, ugye elfoglalták azt a területet, és bevezették az új időszámítást az új hónapnevekkel és mindennel, amit még a tanulmányokból talán emlékszünk rá, én ott szembesültem, hogy ezek tényleg megcsinálták, semmit nem jött el az anyakönyvekből, tehát gyakorlatilag teljes csőd, ahogy ott mi van. És mi történt? Megkerestem egy Maastrichten, van a Limburgi, mindegy, a Limburg tartományi levéltár, ott összekaptam egy levéltárossal, aki ezt a könyvben leírom, hogy miért, ezt a poént nem lőném le, éppen a feleségem családfáját csinálta, mert a Limburg tartománynak volt egy, ott élt egy híres ember, aki meghalt, és a tartomány, ez a történet rövid lényege, hogy a tartomány azzal állálta meg az ő tevékenységet, egy ilyen hobbi téma személyen volt, hogy elkészítette a családfát, és éppen akkor készült, amikor oda kerültem, és ezzel az emberrel átverekedtük magunkat a francia forradalmon, és ezért van az, hogy 1400-as évekig, illetve az 1500-as évekig vannak holland adatok. Ezeket ugye én nem tudtam volna elolvasni, hanem ezzel a levéltárossal együtt, másfél-két év alatt verekedtük végig magunkat. Még egy példa erre, hogy mit jelent az internet valójában. Ugyancsak a feleségem téma, mert sokat beszéltünk róla, megy elő is téma egy kicsit. Volt ott egy mama, akinek meg kellett volna születnie, nem akart megszületni akkor és ott, ahol meg kell születni. Ezt ismerjük, hogy ez milyen érzés, meg tudjuk, hogy mennyit lehet kutatni, és nem akar. És akkor föltettem ezt a kérdést egy levelezési listán, ez még megint a 90-es évek vége. Hát valaki tud segíteni, mert a hollandok ezt nagyon komolyan veszik, tehát óriási gyűjteményeik és feldolgozásaik vannak. Ott lehet interneten kutatni családfát, itt szerintem nem még. Nem is nagyon lehet. Ott valamennyire lehet. A lényeg, egyszer csak jön egy levél Indonéziából. Lényeg, Indonéziába kiköltözött holland írja, hogy ő Svédországot kutatja, valamiért lehet, hogy ott is valami családi kapcsolat volt, és a svédországi holland konzuli iratokat is. És elküldte a fénymásolatát Svédországban a holland konzulátus bejegyzésének, ahol megszületett a mama, ő tudta ott Indonéziában küldi nekem. Történet, és le is írták, a mamának a szülei textilkereskedők voltak, és kereskedelmi úton voltak föl konzulátusra, és a konzulátuson született a mama, tehát az egy stockholmi születés, majd visszamentek örökre élni Hollandiába. Így tehát szerepel egy stockholmi adat, ennek ez az oka, hogy én ezt Indonéziában kaptam így meg. Vagy egy hazai példa, zsidó összeírást Brazíliából kaptam meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltárban, mert én nem találtam, és akkor lehet, hogy rossz embernek írtam, vagy nem tudom, mi történt, elkerült a figyelmet, és ugyanígy feltettem a kérdést, hogy esetleg valaki erről a környékről tud-e valamit, és Ruben-től megkaptam Brazíliából, és rajta volt, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár. Mondom, az igen, tehát köszönöm szépen.
Van még kérdés? Mindenek előtt engedje meg, hogy gratuláljak, ez a könyv az egészen elképesztő, ez a szorgalom és kitartásátlan.
Köszönöm szépen.
Meddig sikerült visszamennie? A másik, amit tudni szeretnék, hogy ez az egyesület, amiről ön beszélt és említi itt a lapon, és ez a Magyar Család Történetkutató Egyesület, van ennek szolgáltatása?
Van. Ez itt a második kérdése. Ez a Macsének a honlapja.
Macse
volt. Macse, 200 fölötti tagunk van, nagyon növekszünk, tehát nagyon növekszünk. Különféle adatbázisokat építünk, többek között budapesti anyakönyvek indexálása folyik. Igen nagy ütemben, tehát hogyha valaki mondjuk esküvőt keres 1890 után Budapesten, az jó eséllyel megtalálhatja, beüti a keresett adatokat a mi rendszerünkbe. Tekintette azonban arra, hogy eléggé kinőttük magunkat, előfizetőssé vált ez a kutatási rendszer, illetve hát aki tag, aki belép tagként, az megkapja a jogot arra, hogy ezt a dolgot használhassa. Itt található egyébként az a matrikula is, amire utaltam, hogy 25 oldalban leírom részletesebben egy kicsit azt, hogy történt ez a családkutatásom. Rengeteg hasznos dolgok találhatók ezen, és folyamatosan járunk akár külföldre, itt belföldre, különböző levéltárakhoz. Ha erre egy a válasz, akkor ennyi választ tudok adni. Az első kérdésre pedig a válasz az, hogy ki mennyit hiszel belőle. És most nem viccelek. Tehát amit az első kötetben én leírtam, én azt gondolom, hogy az jól megállja a helyét, viszont az perzsa uralkodókig, illetve római császárokig megy el. Ismétlem ugyanazt, amit előbb említettem, ha Nagy Károly belekerül a családfába, már pedig belekerül, hogyha az Árpádház belekerül, akkor belekerül Nagy Károly is. Ha csak a Nagy Károly családfájára rákeresnek, akkor onnan rádobódik még 3-400, és ott vagyunk, ahol én tartok. De hogy azok igazok-e, azt nem tudom. Mert egyikünk sem volt ott. De azokat a különböző lexikonok eként írják le. Na most, ami nagyon fontos, azért mégis ezt így nem említettem, de ezzel összefügg tehát. A könyv, ha esetleg valakinek a kezébe kerül, beszerzi, vagy ha valakinek ilyen szándékban az írjon nekem e-mailt, és segítek, mert elég ránk a könyv. Ez 8000 forint. Hiszen 1300 óra A4-es. De mondom, 18.
Kettő.
Nem is szerettem volna mondani. Ja igen, tudom, pontosan, igen, ez nagyon fontos. Tehát a magyar családfát, amiről említettem, hogy kidolgoztam, azt darabonként Wordben én készítettem el. Ez azt jelenti, hogy minden egyes sorszámot én számoltam ki, javítottam, erre még visszatérnék egy gondolat erejéig, mert ez fontos lehet, és készítettem el. A külföldi adatok, a könyvben is írom, az egy nagyon komoly és nagyon komolyan védett adatbázisból származik. Tehát ott az történt, hogy bekönyörögtem magamat másfél-két év alatt abba az adatbázisba. Én nem kerültem be, csak egy már bent lévő ember bevihetett néhány adatomat, és így bevitte Zrínyi Miklósig például, szegény Zrínyi Miklós, sokat beszélünk róla, meg még egy Bánfi emberig, akik egyébként szerepeltek ebben az adatbázisban. És innentől kezdve én le tudtam generálni a teljes külföldi családfát. Tehát abban nekem saját kutatásom nincsen, ami ilyen külföldi és ilyen messze vezet. Tehát magyarul megcsinálta a kompjúter ezt a rendszer, azt én kiszedtem, kimásoltam, és belevagdostam mindenhonnan a magyar részeket. A lengyel rész, ami az Bálovszky hercegének az ősfája, a Balassa feleségnek, azt egy lengyel kutató adott ki egy CD-t, azt vettem meg, és azt én készítettem, ott van 180-valahány őspont, tehát az nem ebben szerepel. Visszatérnék még egy gondolat erejéig a javításokra, tehát itt ennek a munkának pontosan ezért nagy problematikája volt a magyar vonatkozásban, hogy folyamatosan kiderült, hogy hibásak azok az adatok, amiket bevittem, egy másik forrás más mondott, én jöttem rá a helyes megoldásra, és gondolják el, hogy abban a pillanatban, amit hogy bevittem azt az egészet, és az összefüggését ki kellett venni, helyette betenni mást, és átszámozni mindent. Hát volt olyan, hogy 700 ember kellett kivegyek, őrület volt. Tehát azt átszámozni, és így elő-elő fordult, aztán 2-3 hibát találok ilyen számelő elírásnál a magyar rendszerben, azt ugye jegyzetben a következő kiadásnál lesz, hogy ott azt korrigáljuk. Hát ezt mindenkinek úgy mondom, hogy tehát a saját kézzel bevitt adatoknak a nagyon nagy előnye, már ha Word-be visszük be, én csak abban vagyok hajlandó, hogy nem veszinek el az adatok. Gondolom önök nagy része, vagy nem tudom kik, hogy visznek be adatokat, szerettek internetre berakni adatokat különböző adatbázisokba. Én sosem teszek ilyet, mert bármikor lekapcsolhatják a szervert, bármikor történhet azzal valamit. Annak az előnye az, hogy ő átszámol mindent, tehát ilyen jellegű probléma nincs, kicserél az ember, kicserél mindent. Viszont nem az én kezemben van a dolog, tehát ha valóban fontos adatot akarnak megőrizni, akkor azt saját kézzel tegyék be. És a kollégám sokkal többet tud erről, de ha meg akarnak őrizni adatokat, akkor annak a legbiztosabb módja még mindig a mikrofilm. Nem a digitalizálás, adatvesztés van benne, egy idő után nem fogják tudni lejátszani a gépek. A mikrofilm az a legtartósabb. Még mindig. Igen?
Hogyha ez biztos nem kerül kevés pénzbe, hogy marad ideje dolgozni?
Hát így, hogy hát ez olyan általánosan ebben a 16-18 évben az olyan 3-4-5 óra volt minden nap, ez hétvégén is figyelme, elég gyorsan dolgozom azzal a tapasztalat mind a két területen, illetve ez mondjuk megint látszik az irodám méretén, tehát ilyen szolidabb ember vagyok, tehát nem sosem vonzott az ügyvédi karrier, hogy így mondjam. És ezért elég sok mindent feláldoztam annak érdekében, hogy ez működhessen. Tehát nem nagyon megy, inkább ezt csináltam. Hát ez körülbelül számoltuk olyan 3-4 felsőfokú nyelvvizsgának megfelelő mennyiségű idő. De sokkal jobban megértem, mert ezt a gyerekeknek így tudom adni. Úgyhogy ez a válasz rá, hogy ettől még ugyanúgy otthon voltam, és együtt vagyok a gyerekekkel, tehát nem az ő ügyeikből vettem el ezt az időt. Hát ugye az élettörténeteket vegyük ketté a dolgot,
milyen ételt szeretnek.
Igen, hát ez a privát család.
Hát én is ugyanígy kezdtem,
így van. A privát, az egyszerű család, ugye mondom, egyszerű paraszt család és egyszerű zsidó család. Ból áll föl ugye az a családfa eleje. És itt, hát a interjúzás. Tehát az összes élő mindenkihez elmentem, írtam, és ezekből az adatokból jöttek ki, és akkor képes voltam még ötször elmenni, hogy mondja, mi a kedvenc nótája, mert nem tudunk többet róluk. Viszont sokkal emberik, hogyha tudom, mi a kedvenc nótája, mi a kedvenc étele nagyszüleimről. Ő azért a nagypapa Kovács volt, a nagymama szakácsnő volt, nem találunk róluk különlegességet, de ezek a különlegességek, hogy élővé válik a dolog. Hogy mit tudom én, az egyik üppamáról a még élő, nagyon idős neki unokája volt, annyit tudott mesélni, hogy arra emlékszik, hogy a kislány volt, hogy nyersen ette a halat. És bekerült, hogy nyersen ette a halat. Ennyi az információ. A többi, tehát a nemesi családdal kapcsolatban, az pedig oknevelet, fordításából, illetve hát természetesen a már elkészült és kiadott családtörténeti munkánkból. De ott ugye eléggé vigyázni kell arra, hogy mit veszünk be, ugyanúgy nekem is, mert az előbb említett, tudom, ennek a Amáliának a papája, a családfája, ő királykamarás lett. Családfájában van az, hogy a négy nagyszülője közül egyet találtak el. Ugye leírják, hogy nemes Beck János a papa. Nem volt nemes, Beck János volt, de evangélikus lelkész volt. Leírják, hogy Szántóházi Krisztina az anyuka, mert hogy a nagyvilágban ez szerepelt, és valahol találtak egy Beck János, megtaláltam az oklevelet, de köze nincs hozzá. Tehát nem Szántóházi Krisztina volt ott az anyuka, hanem egy Koszman Erzsébet nevű késmárki polgárasszony. Leírják, hogy Kéméndi Váradi Tamás volt a másik nagypapa. Kéméndi Váradi család egy nagyon híres erdélyi arisztokrata család. Köze nincsen hozzá, hát ő vagy jobbágy volt, vagy egy elszegényedett nemes, mert hogy megtaláltam őket Túrócban, a nagyokönyveket, és az összes leszármazóik ilyen libertinus, tehát ilyen szabados. Hát nem szokás szabadosnak lenni, hogyha én nemes vagyok, és a negyediket találták el a Benyósz király. Tehát az valószínűleg az történhetett, hogy az Rényi Miklósnak a dédunokája, nem ez Rényi Miklós, az Rényi Miklósnak a dédunokája hozzáment egy jobbágyhoz.
Még van egy kérdés annak alapján is, amit mondok. Meg, tada, én nagyon az elején vagyok, és én nem is gondoltam volna, hogy vannak nemes őseim, de egyik ágon előkerültek, és már két címerem van, tehát én azt tartom még lenyűgözőnek, hogy mennyi címert mondtál hozzá, és ezt hogyan csináltam.
Hát ugye azon gondolkodtam, amikor a könyvszerkesztésén gondolkodtam, hogy hogyan tudnék egy olyan mutatót előállítani, ami egy kutatónak jó. És így csináltam egy listát, hogy mi az, amivel én eltévedtem, és mi lehet nekünk fontos, nem a szakembereknek, mert ők egész másképp gondolkodtak, ez nem érdekes. És már olyan értelemben nem érdekes, hogy én magunkban akarok segíteni. És akkor jött az ötlet, hogy tehát olyat nem láttam, hogy egy helyen van a címer, az előnév, a név, melyik megyéből jelentek meg, ami nem azonos azzal a megyével, ahol egyébként elszaporodhattam, és hogy a címert hol találtam meg. És hát a kérdésre az a válasz, hogy hát a létező családtörténeti irodalmat mindegyik család tekintetében végigvizsgáltam. Ugye a leggyakoribb az Immaherben, ha találunk ilyen címereket, de az összes ilyen megyei feldolgozásokban találtunk címereket. Nem is ez a fő kérdés, hanem a legnagyobb probléma a címerekkel az, hogy melyik címer tekintsem én hitelesnek a családok szempontjából. Mert mondjuk a Bakósz család is benne van a családfában, de abban az időszakban, amikor még nem volt címerük. Tehát arra kell nagyon vigyázni a tanácsolhatok valamit, hogy nagyon kell nézni azt, hogy nagyjából az a család mikor jelent meg, és akkor körülbelül mi volt a címer, és melyik ágnak milyen címerek. Ott hiszen vannak címertörések, család egyesülés, akkor a címer megváltozik. Tehát a címerek az egy komoly téma. Hát könyvtár. És hát a CD-k, amik kaphatók.
Én ezt szeretnék tegyek kérdezni, hogy ilyen megbízhatást szoktak vállalni, tehát egy ilyen családfal felállítását.
Én most nem mondok igen, de igen, persze.
Igen. És az mennyi? Hány számjegy?
Éppen rögzítjük az előadást, úgy, hogy tessék írni és...
Vagy kikapcsoljam?
Nem. Ettől életszerű. Nem, mert ugye... Ez minden attól függ egyébként, hogy milyen anyagot tudnak szolgáltatni, tehát most viccen kívül, de én most adnám meg a keretszámokat, tehát igen, segítem.
És névjegykártya van, vagy valami?
Van egyébként, van névjegykártya. Aki névjegykártyát szeretem. Igen? Nem tudom, Hölgy úr?
A Nagy Iván könyveit, hozzá nem tudom, hogy szeretsz?
A Nagy Iván könyveit én nagyon szeretem. Én azt mondom, hogy hiteles, de komoly fenntartások kell kezelni. Tehát, hogyha... Tehát érdemes kontrollálni. Tehát, hogyha van az embernek ideje, ereje, hogy egy másik forrást is megnézzen, akkor azt érdemes. De én arra biztatok mindenkit, hogy használja Nagy Iván, de picit fenntartásokkal
kell kezelni. Ezt
megnéztem,
nem találtam, tartom, nem találtam.
Simán. Bármi. Mondok egy példát. Van egy galambos nevű ős a családfában, hát galambos erről, most nem a Lanzi Lajcsuk eszembe, de tehát egy galambos. És semmit nem írnak, nem írnak a jóról semmit is. A Széchenyi könyvtárban találok valamilyen fejezést a Rákóczi Szabadságharc idején, hogy a galambos ezredes, hogy csinált ezt, azt, és a rokonsága, rokonságnak is szóba, és kiderült, hogy Eszterházi volt a nagymamája. Na most ezzel a vonalon el lehetett indulni, nagy Ivánban nem volt benne, máshol megtaláltam, tényleg Eszterházi volt a nagymamája, és így jön az Eszterházi ház. Tehát a Nagy Ivánban rengeteg dolog hiányzik, de Nagy Iván nélkül nem tudnak családfát kutatni, csak figyeljenek oda, hogy hát tényleg úgy mi van. És különösen a női ágakra, mert eléggé bátran bántak ezekkel a dolgokkal, ellenőrizni kell. Férfiágon is érdemes, esetleg egy másik forrásra összevetni, hogyha van.
Ez a könyv, ez hol kaptam? Melyik könyvben
kaptam? Ez digitális nyomdai kiadásban jelenik meg, tehát ez azt jelenti, hogy ha rendelést adnak le mondjuk nálam, vagy a Heraldika kiadónál, egyébként a papírkánc az a tetején szerepel a internetes elérhetőség. Hogyha beírják a Facebookra, vagy az Google, vagy bárhova, akkor általában ezt adja fel először, ott lehet rendelni a könyvben, ott lehet. Nincsen, mert tehát a digitális nyomda lényege az, tehát hogyha megjelentettem volna ezt a könyvet, az olyan kb. 6 millió forintos költségbe került volna, hogy kiadható legyen. Ehelyett azon, hogy jön a rendelés, akkor 3-4 napon belül lenyomtatják és kötik.
Igen, itt azt akartam is megkérdezni, megkaptam a választ, hogy ha valaki 120 másodpercet tovább szeretné tanulmányozni.
Én azt tanácsolom, hogy írjon nekem egy e-mailt, mert lehet segíteni ezzel az áron valamennyit.
Jó, hát nagyon szépen köszönjük ezt az érdekfeszítő előadást, tényleg egy kicsit izgalmas volt, úgyhogy most akkor tartunk egy pici szünetet, és nekünk még azért lesz egy jó fél órát, úgyhogy 3 órakor folytatjuk, jó?
Jó. Köszönjük.